A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, már akinek adatott hely. Elvétve, mintha a karzaton látnék egy-két helyet, illetve szeretném kérni a gyülekezetet, ezt már többször is szerettem volna, hogy próbáljuk összehúzni magunkat a padba, ne legyenek külön táskák letéve, és akkor többen is le tudunk ülni. Akinek még így sem jut, az pedig nyugodtan itt oldalt előre tud jönni, és egy kicsit talán akkor a bejárat szabadabban marad. A 165. dicséretünknek az éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. Annak az első három versét fogjuk ismerni. Jól ismert dicséretünk. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Isten igéjét a János evangéliuma szerint olvasom ezen a mai vasárnapon. Bibliaolvasó vezérfonalunk a 9. fejezetből az első 12 verset jelöli meg számunkra. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, ezt felelte. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ilyenkor mindig arra számítunk, hogy nem csak a mi elképzelésünk az, hogy itt vagy közöttünk, hanem ez valóság. A veled való közösséget furcsa módon óhajtjuk. Tudjuk, hogy ha előtted megállunk, nem lesz előtted rejtve semmi. Ismerni fogod az életünket, annak minden pillanatát, gondolatát, és ebben akár meg is tudnál szégyeníteni minket. És mégis úgy érezzük, hogy itt van a helyünk, pont annál, aki ennyi mindent tud rólunk. Hogy sok mindent nem látunk át, nem értünk, hogy sok kérdés beleragadt az életünkbe, amit próbálunk boncolgatni, megérteni, de annyira elakadtunk benne, és annyira bonyolultá lett az egész, hogy ez gúzsba köt, hogy nem tudunk örülni, hogy nem tudunk igazán szabadok lenni, és most ezért keresünk, hogy szabadíts bennünket. Abból, ami fogva tart, abból, ami nehéz, abból, ami lehúz, abból, ami eltakarja a szemünk elől a te dicsőségedet, és azt a világot, amelyet azért ajándékoztál, hogy az a mi örömünkre is lehessen. Így hívunk most segítségül ezen az Isten tiszteleten is, és tudjuk, hogy ezt a világot nem lehet máshogy szemlélni, csak úgy, hogy adod hozzá a te lelkedet, hogy az megmutassa, hogy mindezek mögött, a történések mögött ott vagy te, és ott van a te elkészített akaratod az életünkre nézve. Így kérünk, hogy segíts bennünket most a te akaratodat keresni, abba az irányba elmozdulni, hogy a helyünkre találjunk. Légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket a te igéddel, és engedd, hogy annak engedelmes hallgatói lehessünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 77. Zsoltárunkkal. A 77. Zsoltárunknak énekeljük az első versét. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Az előbb elhangzó ige szakaszból a János evangéliumának a 9. fejezetéből a 4. és 5. verseket olvasom. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Foglaljuk el a helyünket. Amikor elolvastam ezt a történetet, és hát nyilván már én ismertem, jól ismertem, akkor annyi érdekességet találtam benne, hogy azt se tudtam, hogy melyik az a rész, melyik az az üzenet, ami úgy igazán erre a vasárnapra ide kívánkozhatna. És mivel nagyon sok ilyen kis finomságot, üzenet, darabkát találtam, mindegyikbe párhuzamosan elkezdtem így bele gondolni, beleolvasni, nagy témákat feszeget. És valahogy, amikor ott ültem az íróasztalomnál, és voltak ilyen kis cetlik egy-egy témakörrel, már teljesen kidolgozva, akkor úgy nem értettem, hogy ezek hogy jönnek ide egymás mellé. Hogy ezek a részek, ezek miért egyek ebben a történetben. És aztán újra neki kezdtem az olvasásnak, hogy mit hagytam ki, mit nem figyeltem. És akkor találtam ezekre a mondatokra, amit alapigeként felolvastam. Nem akarom cinkossá tenni az itt ülőket, de akik ismerték a történetet, azok is talán egy más részt vártak alapigeként. És akik nem ismerték, azok is biztos, hogy találtak izgalmasabb kérdést, mint ezeket a mondatokat. Azt mondja Jézus, hogy nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. És rájöttem arra, hogy ezek azok a mondatok, amik megvilágítják az egész történetet is. Egy kicsit úgy jártam az első olvasásakor, mikor az ember egy izgalmas regényt olvas, és megy a cselekmény, és egyszer csak elérkezik egy leíró szakaszhoz, ahol egy kicsit elragadtatja magát az író, és akkor jönnek a tájleírások, benne megpróbálja tükrözni az ő lelki világát, és ezeket mi mindig szépen áthajtogatjuk, mi. És utána vissza akarunk kapcsolni oda, ahol folytatódik az izgalmas cselekménysor. Pedig azokban a leírásokban van benne egy lelki állapot. Tehát azokban a leírásokban van benne az, hogy igazán minek is a keret története az, amit Jézus el akar mondani. Azt mondja, hogy van éjszaka és van nappal. És amíg nappal van, addig a cselekvés ideje van. Addig az az idő jött el, amikor munkálkodhat az ember, amikor tud tájékozódni, amikor lát, amikor elvégezheti a feladatait, amikor észreveszi a másikat. Aztán a nappalt felváltja az éjszaka. És éjszaka mindenki becsukja a szemét, és sötét van, és nem munkálkodik. És aztán Jézusnak értjük a szavait, mert tudjuk, hogy ezek a szavak jelképesek, és ő maga is utal erre, amikor azt mondja, hogy az egyik az életről szól, amíg én tehetek, amíg én mondhatok, amíg én érezhetek, amíg én láthatok, és a másik pedig arról, hogy ez egyszer megszakad, elmúlik, és az a sötétségé. És ebben jelenti ki utána Jézus ezt a jól ismert önkijelentését, hogy amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Na most ugorjunk a történetre vissza. Egy vakon született ember ül az út szélén. Neki nincs nappal, és nincsen éjszaka. Ő ezt a kettőt nem tudja elválasztani magában. Azt hallja, hogy az emberek motoszkálnak, hogy tesznek, vesznek, talán ez lehet a nappal. Akkor én is kinyújtom a kezem alamizsnáért, és várom, hogy valaki mozdul, valaki csinál valamit, valaki beledob, megzörren, és tudom, hogy nappal van. És amikor mindenki csendben van, akkor nekem is csendben kellene, mert az lehet az éjszaka. De igazából, ha az egészet egyben nézzük, akkor ez az egész élet egy éjszaka. Ebben nincs igazi élet, ebben nincs igazi mozdulat, ebben nincs semmi olyasmi, amire azt tudnánk mondani, hogy ez az életnek a teljessége lenne. Egy ilyen élet az, amely ott vár valakire, és vár magára Jézusra is. És a történet így kezdődik, hogy Jézus megy, és meglátja ezt a vak embert. Egy teljesen egyszerű dolog történik. Az egyik lát, a másik nem lát. Nyilván csak a látó veheti észre azt, aki nem lát, a vakot. És mennek az úton, és Jézus meglátja ezt a vak embert. Ő nem láthatja már, mint a vak nem láthatja Jézust, nem tudhatja ő kicsoda. Aztán kiderül a történetből, hogy semmi ismerete nincs is Jézusról. Aki világosságban van, az láthat. Aki sötétségben van, az nem tud látni. De nem is lehet számon kérni tőle, hogy lásson. És az jutott eszembe, hogy mennyire az egyenrangú kapcsolatoknak a támogatói vagyunk. Ha te látsz engem, én is látlak téged. Ha te beleteszed a kapcsolatba a 100%-odat, én is beleteszek annyit. Nem szeretjük azokat a kapcsolatokat, ami kivonnak belőlük. Ami arról szól, hogy nekem tennivalóm van, a másik pedig a befogadója ennek. Azt gondoljuk, hogy ez így nem igazságos, ez így nem arányos. Az egész Istennel való kapcsolatunk pedig erről szól. Ő a világosságból látja mi életünket, mi pedig sötétségben vagyunk, és még a saját életünket sem látjuk. Hogy láthatnánk akkor magát, Istent a maga dicsőségében? És ő vesz észre bennünket. És nem akad el ott a dolog, hogy azt mondja, hogy veled nem tudok mit kezdeni, mert te meg nem látsz engem. Nagyon sokszor én is úgy érzem, hogy azt várom el a másiktól, amit ő nem tud hozni, amit ő nem tud adni. Gondoljunk a gyermekeinkkel való foglalkozással. Az egyik pillanatban felfogjuk, hogy mi felnőttek vagyunk, ők meg gyermekek vannak, gyermekek, és meg kell világítom neki valamit. A másik pillanatban még azt várom el, hogy felnőtt emberként gondolkozzon, és megértse az én nyűgömet, a bajomat, hogy rájöjjön arra, hogy kell neki teljesítenie felém, és hogy most fogadja el, hogy az apja mérges, vagy ideges, vagy az, hogy tele van munkával, és most nincs ideje a játéknak. Mert én felnőttként kezelem. Nem úgy, ahogy abban az állapotban ő van. És amikor Jézus ezt az embert meglátja, és a tanítványok is megállnak ott mellette, akkor erre irányítja a figyelmüket. Erre vonatkozik az is, amit később elmond, hogy most van a világosság, és most ebben kellene nekünk cselekedni. Mert mi vagyunk világosságban. Azt mondja Jézus egy másik helyen, hogy nem kellene vék alá rejteni azt a kis gyertyát, amit az Isten meggyújt a mi lelkünkbe, amit belehelyez a mi életünkbe. Ez lenne a világ világossága később. Jézus nem csak magával azonosítja ezt a képet, hanem azt mondja, hogy majd ti is a világ világossága lesztek. De hát észre akarom én venni a másikat. Kinél ne történt volna az, hogy észrevett egy ismerőst a buszon, vagy a metrón, és rájött arra, hogy az ismerős is, mintha meglátta volna, de gyorsan lenézett a könyvébe, a mobiltelefonjába, kinézett az ablakon, mondta, hogy nem vállalom most ezt a találkozást. Nem akarom látni. Jobb ebben a sötétségben megmaradni talán, ebben a rejtettségben. És akkor Isten valahogy így közelít az emberhez, és annyiszor látja, hogy mi lehúnyjuk a szemünket, hogy lesütjük, és azt mondjuk, most nem alkalmas. Most én nem látok. Nem látod, hogy mennyi dolgom van? Nem látod, hogy mennyi nyomorúságom van? Hogy belül kattognak a gondolataim, és én most csak ezzel tudok foglalkozni. Most hagyj békén engem. És erre Jézus azt mondja, hogy de én viszont látlak. A tanítványok egy kicsit túllőnek a célon, mert amikor megállnak ott a vakember közelében, hogy hallotta-e az illető, vagy nem, hogy voltak-e annyira tapintatosak, hogy még kellő távolságban mondták, vagy kérdezték, azt nem tudom. De egy kicsit úgy büszkélkedve, fitoktatva a teológiai ismeretüket, a vallásos gondolkodásukat, meg is kérdezik, hogy na jó, hát most látjuk, amit mutatsz, akkor mit kell látni ebbe? Egy bűnös embert? Vagy mindenképpen egy olyan embert, akit a bűn valamiféle nyomorúságba taszított? Kinek a vétke van rajta? A sajátja vagy a szüleié? És azt hiszem, hogy ezt a gondolatot mi sem tudjuk teljesen elengedni, és talán nem is kell. A Biblia nagyon sokszor kapcsolja ezt a kettőt egybe. Már a bűnesetnél, amikor Ádám és Éva elhagyja az Éden kertjét, kiderül, hogy a bűnnel együtt nagyon sok nyomorúság rászakad az emberre. És az egyik talán éppen ez, hogy vannak betegségek, hogy van az életnek egy mulandósága, hogy van benne egy Istentől való elszakítottságunk, ami tönkretesz sok helyzetet, és tönkretesz életeket is. És erre kérdeznek rá a tanítványok, hogy na akkor hogy is van ez? És Jézus nem megy bele ebbe a fejtegetésbe, hanem valami egész mást mond. Azt mondja, hogy sem ő, sem a szülei nem vétkezett, hanem ez azért van, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek. Igazából Jézus mondhatta volna, hogy tudjátok, ő is vétkezett, és a szülei is vétkeztek. Csak most épp ennek a nyomorúságnak nem ez a fő kiváltó oka vagy célja. Mert ki ne vétkezett volna? Itt nem arról van szó, hogy Jézus rábukkant volna egy igaz emberre, akiben semmilyen nyomorúságra való ok nincs, mert mindent olyan tökéletesen csinált. Mert hogyha Isten azzal fizetne, ami járna nekünk, akkor most mi itt mind nyomorékok lennénk, mind vakok lennénk, mind süketek lennénk, mert mi azt érdemelnénk. Egy kicsit persze lehetünk büszkék magukra, biztos jobbak vagyunk azoknál. Talán a tanítványok is ezt gondolták, hogy nem véletlenül látok én, és ő nem lát. Jézus meg akarja fordítani a gondolkodásukat, és azt mondja, hogy lehet a sötét múltban vájkálni. Mindenkinek az életében van ilyen terület, amit nem jól csinált, amiben nem volt igaz, ő maga is tudja, és hordozza is ennek a keresztjét. Az ott van az életében. De mire megyünk vele? Ha most ennek az embernek oda megyünk, és azt mondjuk, hogy tudod, ne bánkódj, ez nem a te hibád. A szüleid voltak gonoszok. Attól látni fog? Attól lesz egy boldogabb élete? Vagy ha oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy tudod, ez Isten vert meg ezzel. Akkor ezt vagy fel fogja dolgozni? Akkor azt fogom mondani, hogy igazad van, Uram, igazságos a te ítéleted, és nem véletlenül vagyok ilyen. Melyik az ezek közül, amely segít rajta? Vagy pedig, akik a világosságban járnak, annak a cselekedeteit kell végezzék, aki elküldte őt is. Akik azt nézik, hogy mit lehet tenni érte? Hogyan lehetne közelebb vinni Istenhez? Hogyan lehetne valamit változtatni ezen az életen, ami ilyen nyomorult? Vajon ezen egyáltalán elgondolkozik-e az ember akkor, amikor találkozik a vak társával? Amikor találkozom azzal az emberrel, akinek talán elsőként én is megítélném az életét, és azt mondanám, hogy hát ide vezetett az, amit eddig csinált. De tud-e váltani az ember, és azt mondani, hogy na de mi ezzel a helyzettel a célja Istennek? Mit akar ő ebből kihozni? És amikor Jézus ezt elmondja a tanítványoknak, akkor egy dolgot világossá tesz számukra, hogy nincsen értelmetlen élet. Pedig nagyon sok értelmetlen helyzet van. Olyan értelmetlen helyzet, amit nem tudunk megmagyarázni, ami pont arról szól, hogy miért kell ennek így lennie, ez így nem normális, ez így nem működőképes, igazából csak terhet jelent. És akkor erre azt mondja Jézus, hogy de hát nincs értelmetlen élet. Mert mindegyikkel Isten valamit kezdeni akar, valamit meg akar mutatni benne, rajta keresztül, önmagából is. És aztán ez a szál az, ami tovább vezet bennünket oda, hogy ennek a csoda történetnek, vagy gyógyulás történetnek a csodájához eljussunk. Jézus leköp a földre, sarat csinál, a nyálával megkeni a szemét, utána elküldi a Siloám tavához, egy medence, talán nem messze ettől az embertől, de hát azért az az út, amíg elbotorkál, neki igencsak elvesz az idejéből, és aztán úgy érkezik vissza. Miért van ebben a történetben ilyen részletes leírás a gyógyulás módjáról? Más történetekben sokkal egyszerűbb. Jézus szól, és a másik ember feláll. Jézus intést ad egy mondatot, abba bele lehet kapaszkodni, netán rákérdez az ember hitére is, mondd-e, hiszed-e ezt, amit kérsz tőlem? És utána megtörténik az, aminek történnie kell. Itt viszont nyál, sár, fölkenés, elindulás, mosakodás, visszaérkezés. Mire ez a sok minden? Nagyon sok érdekes igen magyarázót és ige hirdetést olvastam, akik ezt a képet szerették volna szétbontani, és megtalálni a megfelelő magyarázatokat. Én azt mondom, ezek spekulációk. Az egyik, a legkedvesebb nekem az volt, amikor azt mondja valaki, hogy igazából félbe maradt ennek az embernek a megteremtése. Elfelejtette Isten a szemét megteremteni. És most teremti meg Jézus, és helyezi be. és így lesz teljes az ember. Jó kép, tetszik. Nem hiszem, hogy ez erről szól. És benne van sok magyarázatban az is, hogy hát Jézus használja a módszertant. Azt a módszertant, ami lépésről lépésre vezeti tovább az embert. És ez nekünk igazi nagy vesszőparipánk, főleg így a 20. 21. század, ez ebben gondolkodik. A pedagógiának is van módszertana, a gyógyításnak is van módszertana, mindennek van módszertana, mert kellenek a lépések, amelyek vezetnek engem tovább, hogy innen oda el kell jutni. Első lépés, második lépés, így építjük fel az életünket. Jézus is ad egy módszertant. Én valahogy arra gondoltam, hogy a próbáját készíti elő ennek az embernek, és az ő látásának. Azt a próbáját, amin aztán végül le akarja mérni, hogy mit gondolsz te erről az egészről, mi történt veled. A módszer mögé oda elrejtőzik maga Jézus. És aztán ennek a történetnek van egy szép folytatása, ahol többször felmerül a nagy kérdés, hogy jó, de ki áll a dolgok mögött? És először még csak azt mondja ez a meggyógyított ember, hogy van egy ember, akit Jézusnak hívnak, fogalmam sincs, hogy ki az, de ő volt az. Aztán a következő kérdésnél azt mondja, hogy egy próféta, valami próféta, egy Isten embere volt az, aki engem meggyógyított. És aztán a harmadik lépésben tényleg eljut odáig, hogy leborul előtte, és elkezdi imádni, és azt mondja, hogy az Isten fiával találkoztam, magával Istennel volt találkozásom. Ennek a felismerésére kellett ő eljusson, és volt benne betéve egy kicsi próbatétel Istentől, hogy na most te igazából honnan kaptad a gyógyulásodat? A sár volt csodálatos? A Siloám tava volt jó vízű? A mosakodásod, az, amit te hozzátettél, az, ami a te emberi cselekedeted volt ebben az egész ügyben, az tett téged helyre, vagy én? És mi ebben a kérdéskörben nagyon sokszor elveszünk. Mert mi is azt gondoljuk, hogy ezeket a módszereket lemásolva valahogy eljutunk a jobb világ felé, a boldogságig, oda az ember gyógyulásáig, és ami neked bejött, hát ha nekem is bejött, és mondjanak lépéseket, és én azt végigjárom. És erre azt mondja Jézus, hogy de ki? Ki az, aki téged oda küldött? És olyan szépen belerejti János az evangéliumába ezt a kifejezést, amikor azt mondja, hogy elment a Siloám tavához, ami küldöttet jelentett. Hogy amíg ő odaért, és ezzel találkozott, ez az egésszel, rájött arra, hogy van valaki, aki őt is küldte, van valaki, akit hozzá küldött maga Isten, és neki erről a valakiről kell utána bizonyságot tennie. És ő így érkezik vissza, már látó módon, és amikor megkérdezik, hogy mitől gyógyultál meg, akkor nem azt mondja, hogy jó volt a módszer. Volt egy jó ember, humán ember, olyan valaki, aki észreveszi a vakot az útszélén, hanem már arról tudott bizonyságot tenni, hogy engem Isten tartott meg, Isten mentett meg. Az, hogy hogyan, és hogy milyen eszközökkel, és hogy miért engedte, hogy addig az állapotig lesüllyedjek, amiben voltam, koldusként, vakként, azt én nem tudom. De az megtörtént, amiről Jézus beszél, hogy nappal lett, és addig, amíg ő a világban van, addig ő a világ világossága. Záró gondolatként csak egy annyit, hogy úgy gondolkoztam ennek a mondatnak a megszerkesztésén. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Milyen időkorlátot feszeget ez a mondat? Mire gondol itt Jézus? Arra gondol, hogy most ő tud cselekedni, és aztán majd lesz egy idő, amikor nem. Van egy pár pillanat, amikor Jézus meghal, és teljes sötétség van a földön. Félelem van mindenkiben. Senki nem tudja hova tenni ezt az egész dolgot. És aztán utána újra felkel a nap. Úgyhogy van ennek folytatása. Nem úgy van, hogy Jézus bizonyos helyzetekig el tud bennünket kísérni, és aztán utána kilép az életünkben, és már nem kilép az életünkből, és már nem tud világítani benne, hanem végig kísér. Ezért küldte el az ő szent lelkét is. Ezért van nekünk világosságunk minden nap. De valahol ebben a mondatban mégis azt érzem, hogy amíg én ezt világosságnak tartom és vallom, és amíg én vele vagyok közösségben, addig van megvilágítva az én életem, és addig vannak benne a lehetőségek és a gyógyulások. És abban a pillanatban, amikor ő nincs benne, onnantól kezdve sötétségbe járok. Onnantól kezdve küzdelmeim vannak. Onnantól kezdve azt érzem, amit hoztam is ebbe az életbe, hogy erőtlen vagyok, hogy tehetetlen vagyok, hogy megszületek, egy életet kapok, és azt a halálra kapom. Valahogy odafele visz az életem. És ebből akar Jézus gyógyítani bennünket. És ebből akarja a látásunkat is kimozdítani, és megmutatni azt is, hogy amíg nappal van, addig lehet végezni az Isten cselekedeteit. Ami a másikon segíthet, ami engem megerősíthet, amiben megmutathatom-e azt, hogy a hitvallásommal egyezik-e a cselekedetem, hogy a bizonyságtételeim igazak-e. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy segítsen bennünket arra a látásra eljutni, amely mindannyiunk számára kell, hiszen az Isten szemében mi vakon született emberek vagyunk, akik nem láthatjuk meg őt, sem az ő akaratát, sem az ő dicsőségét, addig, amíg erre meg nem nyitja a szemünket. Amen.